Kedves gyülekezet! Ugye a Bibliánk egy kimeríthetetlen gazdagságú könyv, ami, hogyha belegondolunk, hogy mi minden tartalmaz, ugye a teremtés és újjáteremtés két végpontja között, a bűneset és az emberi történelem, a megváltás történelme található, ami ezzel összefügg, az került a Bibliánkba, és arról olvashatunk. A választott nép történelme, annak ezernyi máig szóló, máig ható tanulsága, a jövő előrevetítése, ugye a Jelenések könyvében, és bibliai életrajzok, egyes embereknek a sorsának az alakulása, annak a végigkövetése. Egyszer már egy pár évvel ezelőtt felolvastam ezt a rövid idézetet, most megint szeretném felolvasni, bár máshoz kapcsolódva. Így hangzik, éppen a bibliai életrajzokkal kapcsolatban ez az ajánlás. A Biblia egyetlen szakasza sem olyan értékes nevelési szempontból, mint az életrajzok. Ezek az életrajzok pedig abban különböznek minden más hasonló jellegű írástól, hogy abszolút valósághűek. Egyetlen halandó ember elméje sem képes arra, hogy minden szempontból helyesen értelmezze egy másik ember megnyilvánulásait. Csakis az képes valóságosan és az igazságnak megfelelően ábrázolni valakinek a jellemét és életét, aki olvas a szívekben, aki ismeri az indítékok és a cselekedetek minden titkos rugóját. Kizárólag Isten igéjében találunk ilyeneket. És én most a mai alkalommal szeretném, ha röviden, ugye látjuk, hogy most tudtuk csak elkezdeni az igehirdetést, 11:30 van, úgyhogy elnézéseteket kérem, de lehet, hogy egy kicsit túl fogunk nyúlni az általában megszokott lezárási időponton, 12-n. Úgyhogy előre szeretném kérni az elnézéseteket, de így tudjuk csak bele. Köszönjük a beszámolót, ami nagyon hasznos volt a bódvalenkei eseményekről. És akkor most nézzük, hogy kikről is szeretnénk a mai alkalommal gondolkodni. Két személynek az életét szeretném röviden csak úgy összevetni, főbb mozzanatokra kitérve. Mindketten azonos eséllyel indultak, ám másként végződött az életútjuk. Megdöbbentő azt látni, hogy ugyanolyan kiváltságokban részesültek, ugyanazokat a tanításokat hallgatták, ugyanazt a tökéletes életpéldát láthatták maguk előtt, ugyanazokat a csodálatos gyógyításokat láthatták, és mindazt, ami Jézus életpéldájában közvetlen, közelről szemlélhető volt, mégis mennyire más eredménnyel zárult le végül az életútjuk. Hasonló indulás, és milyen más életút és életlezárulás. Júdásról és Jánosról van szó, akikről most közösen gondolkodjunk. Ugye azt olvassuk Máté evangéliumában, a 10. fejezetben, nem szükséges minden ige szakaszt megkeresni, de mindig mondom, hogyha akarja valaki, akkor megtehesse. Máté evangélium a 10. fejezetében olvasunk a második verstől kezdődően, hogy kik is voltak a tanítványok. A 12 apostol neveit látjuk itt, olvassuk itt, felsorolva mind egytől egyig, és ugye látjuk az ő nevüket is közöttük. Ugye kiválasztás, elhívás megtörtént. Egy ideig tanította őket Jézus, láthatták a csodáit, láthatták, szemlélhették a lelkületét közvetlen közelről, hallhatták a tanításait, majd pedig kiküldte őket ugyanazt folytatni, amit láttak az ő részéről, tanításokat és a gyógyításokat, a jó cselekedeteket, amiket az ő életében láthattunk. De ez ige így összegez, hogy szerte járt jó tévén. Ugye ezzel lehet összegezni Jézus földi szolgálatát. Azt olvassuk itt Márk evangélium a 3. fejezetében és a 16. verstől. Ez volt az elhívásuknak a célja, ugye, amiért őket elhívta és kiválasztotta. Ugye volt nagyobb tanítványi közösség, és volt a 70 tanítvány, akik nem hagyták el mindenüket, evilági, polgári foglalkozásukat, családjukat, hanem amellett voltak Jézus tanításainak a követői. Jézus követői. De itt a 12-ről van szó, akik elhagytak mindent Jézusért, és olvassuk itt a Márk evangélium a 3. fejezetében, a 16. verstől, bocsánat, nem a 16. verstől, hanem éppen ellenkezőleg, hogy választott 12-t, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, és hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani, és ördögeket kiűzni. És aztán olvassuk a felsorolt neveket. Tehát, hogy miért is hívta el? Ott a magyarázat rögtön. Hogy kiküldhesse aztán őket? Nem csupán azért, hogy hallgassák a tanítást, és már ennek is van üzenete a mi számunkra is. Nem csak azért hívta el őket, hogy röviden összegezve töltekezzenek, hanem, hogy aztán ezt továbbadják, tovább vigyék, és tovább adják az embereknek. Olvassuk, hogy másutt is, a Máté evangéliumában is olvassuk, hogy betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzdetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ez volt az elhívásuknak és a vele töltött időnek az értelme és a célja. És másutt is azt olvassuk, hogy amikor a tanítványok visszatértek, mind a 12, mind később aztán a 70, örömmel közölték Jézussal, örvendezve, hogy Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. És olvassuk azt, amire ugye nem sok példa volt Jézus életében, hogy és örvendezett Jézus a lelkében ezeket halva. Tehát örvendezett miért is? Mert hogy látta, hogy van értelme, lesz folytatás. Amit tőle láttak, hallottak, azt tovább tudják adni, ameddig és amennyiben vele élő kapcsolatban vannak. És itt jegyzem meg, és itt térünk rá az egyik szemére, hogy Júdás is köztük volt. Júdás is köztük volt, hallgatta Jézus tanításait, magába szívta, mert lehetetlen volt nem magába szívni a lénye minden megnyilvánulását, látta, hogy hogyan viselkedik az emberekkel, a társadalom különböző csoportjaihoz tartozókkal, hogy lehajol a legelesettebbekhez is, látta a gyógyításait, halott támasztást, és sok mindent említhetnénk. És ő is a 12 között volt, akiket kiküldött Jézus. Ő is tanított, gyógyított, evangéliumot hirdetett. Ő is az örömmel visszatérők között volt, hogy Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Milyen megdöbbentő. Ugye, hogy hogyan lehetett innen eljutni oda, ahova ő eljutott. Hogy elárulja Jézust, és halálra adja őt. Ugye, Júdás neve örökre összefort az árulással. Még gyermekkorunkban hallhattunk is ilyen kis mondóka jellegű dolgot, hogy árulkodó Júdás, nem is tudom, hogy van tovább, de talán többünknek van ilyen emlékképe. Aztán növények elnevezése is, Júdásfa, Júdáspénz, őrzi azt a bizonyos mozzanatot, ami örökre kitörölhetetlenül összefort emberek tudatában az ő nevével kapcsolatban. Ugye? És azt is olvassuk róla, hogy Lukács evangélium a 22. fejezetében, hogy és bement abba a sátán. Hát elképzelhetetlenül hatalmas ellentét a kettő között, hogy Jézussal van, ugyanúgy, mint a többiek, kiküldheti őt is, tanít, gyógyít, visszatér az eredményekkel, aztán pedig ez a másik véglet. Tehát miért? Hogy történhetett ez? Hogy tehette ezt sátán? Hogy kaphatott erre engedélyt? Ugye? Mert hiszen engedély nélkül nem tehet semmit. Tehát hogyan történhetett ez? Hogyan lehet eljutni idáig, hogy ebből az indulásból, és ilyen kiváltságok hátterén? És most álljunk meg egy pillanatra, mielőtt tovább lépnénk, mert ugye két szeméről van szó, és két szálon futnak ilyen értelemben a mai igehirdetésünk eseményei, két szeméről van szó. Vessünk most egy pillantást János személyére. Ja, hogyha Júdásról elmondhatjuk, hogy örökre összefort az ember tudatában az árulással, noha nem így indult, akkor hadd tegyem fel a kérdést, hogy János neve mivel ford össze a tudatunkban, és az ő nevéhez milyen szó kapcsolódik?
Szeretett.
Igen, igen, a szeretett tanítvány, akit Jézus szeret. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy nem arról van szó, hogy bárkit is jobban szeretett volna a másiknál, hanem hogy ő annyira átadta magát, hogy ő ezt annyira érezte, hogy őt szereti Jézus. Tehát szeretett tanítvány, ugye? Mit tudunk róla még ezen kívül? Jakab testvére volt, mit tudunk még? Hadd említsek meg három mozzanatot róla, mert nem csak ezzel a kifejezéssel ford össze az ő neve, hogy ő a szeretett tanítvány, hanem egy másik kifejezéssel is. Ott, amikor olvassuk a felsorolást, hogy kiket is hívott el Jézus, hogy mindenüket elhagyva tanítványként kövessék őt, az egyik felsorolásnál bizony megtalálható ez a kifejezés is, őt és a fitestvérét érintve, hogy a Boanergész fiai, ami annyit tesz, hogy a mennydörgés fiai. Ez egy másik kifejezés, nagyon másik, mint az, hogy szeretett tanítvány. Mihez is kapcsolódik ez? Mit tudunk felemlíteni az igéből? Milyen eseményt, amikor ugye ez eszünkbe juthat? De még előtte, mielőtt ezeket felsorolnánk, egy kicsit szedjük össze, hogy mi minden köthető a Bibliában található feljegyzések közül János személyéhez. Hát egy evangélium, aztán három levele, és az egész Jelenések könyve. Azért ez nem kevés dolog, ugye? Az egy evangélium, három levele, és az egész Jelenések könyve rábízhatta az egész jövőt összefoglaló kijelentéseit Jézus. És még valakit rábízott? A kereszten az édesanyját. Na most nézzük meg, hogy honnan is indult János. Honnan indult? Mert ez a megdöbbentő, hogy ugye ilyen ragadvány név azért, hogy kerül valakinek a neve mellé, hogy mennydörgés fiai. Márk evangéliumában a 3. fejezetben olvasunk egy esetet. Most talán az időnk rövidsége miatt inkább csak szóban foglalnám össze, de bárki megkeresheti. Ott csak a nevét olvassuk, hogy ezt a nevet kapta, de a Lukács evangélium a 9. fejezete 51. versétől található maga az az esemény, amire utalni szeretnék. Többen vagy legtöbben emlékezünk rá, hogy amikor ugye szolgálatát, tanításait, küldetését végezte Jézus, akkor ugye ő magáról tényleg elmondhatta, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hova lehajtania, és ő bizony amerre járt, és ahol végezte a szolgálatát, ott a vendég szeretetükre volt szorulva azoknak, akik őt és a tanítványokat befogadták. Csak megint csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez 13 embert jelentett alkalmanként. Mielőtt nagyon elítélnénk azt a falut, amely nem fogadta be őt, Lukács evangéliuma is feljegyzít, hogy egy samáriai faluhoz érkeztek, tudták, hogy ők Jeruzsálembe mennek, és ismerjük az ellentétet, nem akarták befogadni, nem adtak éjszakai szálláshelyet nekik. És ekkor hangzott el János részéről, hogy Uram, akarod, hogy kérjük, hogy tűz szálljon alá, és emészze meg a falut? Mi volt Jézus válasza erre? Azt mondja, hogy megfordulván azt mondta, hogy nem tudjátok, minémű lélek lakozik bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa, megmentse őket. A másik, amit szeretnék említeni, Márk evangélium a 9. fejezetében, egy 38. versben olvasunk egy rövid kis feljegyzést arról, csak azért olvasom fel, hogy rövid kis feljegyzés, hogy lássuk, hogy összerakosgassuk így mozaik kövenként, hogy milyen személyiségű ember is volt eredendően a szeretett tanítvány. És így olvasom a Márk evangélium a 9. fejezetből a 38. verset. Egy pillanat. Itt valami tévedés lehet, mert... Ja, nem. Igen, megvan már is 9. fejezetben. János felelt neki, mármint Jézusnak, mondván: Mester, láttunk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket, és eltiltottuk őt, mivel hogy nem követ minket. Jézus helyben hagyta, hogy helyes eljárás volt az ő részükről ez a viszonyulás. Azt mondja, ne tiltsátok előtt. Tehát ellent mondott neki, nem hagyta helyben, nem hagyta jóvá, nem tartotta helyesnek. Tehát itt egy újabb, egy második dolog, ami megint csak helyreigazításra szorult, ami nem volt helyes. A harmadik, ez pedig Máté evangéliuma 20. fejezetében található, amit így olvasok a 20. fejezetben, a 20. verstől. Könnyű ugye megjegyezni, mert a 20. fejezet 20. verse. De mivel úgy kezdődik, hogy ekkor, ez a szó, hogy ekkor, ez mindig az előzményekre utal. És itt válik csak igazán súlyossá az, amit a 20. verstől olvashatunk. Mert az előzményekben mivel találkozunk? Olvasom. És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a 12 tanítványt vévén magához, mondanékik: Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt. És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák, és keresztre feszítsék. De harmadnap feltámad. Itt Jézus nyilvánvalóan, egyértelműen jelenti a ráváró eseményeket, hogy mi minden történik vele. Ezeket a megrendítő, szívfájdító, tényleg megrázó eseményeket, amikről kezdettől fogva szóltak a messiási proféciák, ugye? És itt válik igazán súlyossá a következő vers első szava. Ekkor. Ekkor hozzáment a Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulván és kérvén őtőle valamit. Ő pedig mondanéki: Mit akarsz? Mondanéki: Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban, egyik jobb kezed felől, másik bal kezed felől. Megrázó, ugye? Megrendítő ezen a háttéren végképp, hogy nem jutott el hozzájuk a tudatukig, hogy ennek ellenére ennyire ezzel voltak elfoglalva, hogy de ránk mi vár, valami megfelelő pozíciót szeretnénk a jövőben biztosítani magunk számára. Szívfacsaró. Itt mond Jézus. Jézus pedig felelvén mondta: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, mellyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg. Ugye itt értjük meg igazán, hogy amivel kezdte Jézus, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek, és hogy miről van szó. Valahogy ennyire nem voltak tudatában. És ugye azt mondja Jézus, hogy igen, megisszátok ugyan, de az én jobb és bal kezem felül való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. És látjuk a következő versben még azt is, hogy milyen következménye lett ennek a viselkedésnek, magatartásnak, ennek a kérésnek, mert hallva ezt a 10, megbosszankodék a két testvérre. Irigységet, féltékenységet váltott ki a többiekből, hogy mi az most, hogy van ez, hogy most ők elénk akarnak kerülni, jobb és bal kéz felől ülni, ugye jobb és bal kéz felől ülni ketten lehet, akkor ezzel mi háttérben vagyunk szorítva. Enélkül is épp elégszer megjelent közöttük a ki a nagyobb vita, és ez még csak olaj volt a tűzre. Kártékony, káros dolog volt ez, nagyon. És akkor ez a három dolgot, hogy esetet egybevetve, mit mondhatunk? Hogyan áll össze a kép? Indulatosság, harag? Megvolt. Utána egy kicsit úgy másokat úgy leminősíteni? A magunk kiváltságát megtartani, kiemelni? Megvolt. Utána a becsvágy. A becsvágy. Ugye erről van szó legutolsóként említett esetben. Hát ez is megvolt. Ez megrázó és megdöbbentő. Hadd olvassak fel néhány sort a Jézus élete című könyvünkből, a 241. oldalról. Így olvasom. Mindegyik tanítványnak súlyos fogyatékosságai voltak, amikor Jézus szolgálatába szólította őket. Még maga János sem, aki pedig a legszorosabb kapcsolatba került a szelíd, alázatos megváltóval, nem volt természeténél fogva szelíd és hajlékony. Testvérével mennydörgés fiainak nevezték őket. Míg Jézussal voltak, bármilyen csekély, vele szemben tapasztalt megvetés fellobbantotta méltatlankodásukat, harciasságukat. Ingerültség, bosszú, bíráló lelkület mind-mind jelen volt a szeretett tanítványban is. Hát első pillanatban megrázó, ugye? Második pillanatban viszont talán reményt keltő is lehet a mi számunkra. Ugye? Ezt hozzá kell tennünk. De most mielőtt folytatnánk az ő életét, sorsát, térjünk vissza megint csak Júdáshoz. Hogy ő kezdettől ilyen elvetemült volt, amilyenné végül vált, hol és mikor történt, és hogyan, minek kapcsán a szembefordulás, miként alakult így a jelleme, a torzulása, miként torzult el a jelleme, mondhatjuk ezt így is. Először is elgondolkodtató, hogy nem olvasunk az elhívásáról, ugye? Nem olvasunk az elhívásáról. Most maradjunk csak szintisztán az igénél, nem olvasunk az elhívásáról, viszont olvasunk egy olyan érdekes mozzanatot, amit már az imént idéztem is, Jézus egy válasza valakihez, ami nem jellemző Jézusra. Ugye ő szokott megszólítani kiválasztott tanítványokat is elhívni, sőt, még olyanról is tudunk, hogy hívott volna valakit, aki végül nem követte őt, ugye gazdag ifjú. Megkedvelte őt, hívta, de nem követte. De olyannal csak egy helyen találkozunk, hogy valaki ajánlkozott, hogy mester, követlek, ahova csak mész. És ilyen különleges válasz érkezik, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova a fejét lehajtania. Ez olyan Jézus lényével kicsit olyan szokatlanul nem összeegyezhethetőnek tűnik, ugye? Hogy nem érezzük benne azt a miért ilyen érdekesen fogalmaz? Miért a nehézségekre tereli a figyelmet? Ő mindenkinek a szívét, gondolatait, indítékait jól ismerte. Olvassuk ezt sok helyen, hogy tudta, mire gondolnak, és sokszor azért mondott valamit. Itt is tudta. Egészen biztos, hogy itt is tudta. És elgondolkodhatunk, hogy ki lehetett az a valaki, aki egy ilyen felbuzdulással ajánlkozik, de azt mondja, hogy vessen számot az indítékaival, céljaival, mert itt e világi nagyság, karrier, és még más, most mai szóval élek, de ugye értjük, mert ugyanez nem ilyen szavakkal, de mindenkorban megvolt emberekben az erre való vágy, hogy milyen ívű pályát fusson be az élete során.
Igen, ez hatalmi érdeket vezérelték.
Igen. Tehát erre utalt Jézus, hogy ha ilyen számításai vannak, akkor nem jó helyen keresi, mert ezek a vágyak itt így nem fognak teljesülni. Ennél sokkal hatalmasabbak, igen. De ilyenfajta kicsinyes emberi vágyak vagy törekvések itt nem. Az első tehát ez, amit kiemelhetünk. Pillanat, egy néhány sor. Egy néhány sort szeretnék, szintén a 241. oldalról felolvasni. Júdás a többi tanítvánnyal egyenlő eséllyel indult. Ugyanazokat a drága tanításokat hallgatta. Ám az igazság gyakorlati kivitelezése, amit Jézus megkívánt, aszerint változott, hogy az megegyezette Júdás vágyaival, céljaival. Nem mondott le saját elképzeléseiről a mennyei bölcsesség javára. Ugye mit olvasunk itt? Tehát, hogy egyenlő eséllyel indult, hallotta a tanításokat, ám a gyakorlati kivitelezés aszerint változott, hogy találkozott-e az egyéni elképzeléseivel, törekvéseivel, az, amiről éppen szó volt. Hadd térjünk most rá egy konkrét eseményre is. Ugye az a bizonyos esemény, amit kétszer is megtörtént, amit nagyon leegyszerűsítve úgy szoktak emlegetni, hogy kenyérszaporítás, bár itt egy egésznapi tanítás, gyógyítás, egésznapi szolgálatáról volt szó Jézusnak, és csak a nap végén történt az az esemény, amiről aztán úgy elhíresült leginkább. Mi is történt, ugye a nap szállta felé haladva, egy hatalmas sokaság, egyik esetben 5000, másik esetben 7000, csak férfiak számát tekintve, vegyük hozzá még a nőket és a gyerekeket is, mert onnan is tudjuk, hogy voltak gyerekek is a hallgatóságban, hogy amikor megszólal egy tanítvány, hogy bocsássa el Jézus a tömeget, hogy a körülöttük levő falvakban vehessenek maguknak eleséget, élelmiszert, akkor azt mondja ugye Jézus, hogy nem szükséges elbocsátanunk, adjatok nékik ti enni. És akkor megszólal az egyik tanítvány, hogy bizonyos X összegű kenyér se lenne elegendő, hogy ebből mindegyik kapjon valami keveset. És akkor megkérdezik, van-e itt valakinek kenyere, és egy gyereknél van néhány kenyér, ilyen kis lapos lepénykenyérre kell gondolnunk, és néhány hal. Tehát gyerekek is voltak a hallgatóságban. És akkor mi történik? Leültetik 50-esével Jézus a sokaságot. Miért? Egyrészt a rend. A tülekedés, tolakodás, egymás letaposása helyett rendben, csendben üljenek, már csak azért is, hogy lássák, hogy mi történik. Tülekedés közben nem történt volna meg ennek a lehetősége, nem lett volna adott. Hogy lássák, hogy mi történik, vagyis, hogy abból a két kenyér öt halból, vagy fordítva, ahogy osztották, hogy nem fogy el. Nem fogy el. Újabb és újabb. Még végül az egész tömeg jól lakott, és összegyűjtöttek még mennyivel? 12 telekosárral. Így van. Így van.
Mennyi békek jutottak.
És ekkor mi történt? Ekkor mi történt? Majdnem. Látszólag egy pozitív dolog, de a leghető legnegatívabb, mert majdnem kisiklatni próbálta a gonosz a megváltás tervét azzal, hogy mindenkiben megfogalmazódik az a vágy, hogy ilyen király kell nekünk, ilyen uralkodó, aki kenyeret bármikor, bármennyit, a pusztában is, aki a mi fizikai, evilági szükségleteinket be tudja tölteni, mert hatalma van, látjuk, ilyen uralkodó kell nekünk. Evilági javak, evilági célok, ugye? És ki volt a fősz, aki ebben ezzel egyet értett? Júdás, aki meg akarta ragadni ezt az alkalmat, látva, hogy Jézus olyan szerény, olyan nem az ő elgondolásai szerint halad, most itt az alkalom, most megragadni és erővel királlyá tenni. És nagyon érdekes, mert a Bibliában egyedül egyetlen helyen olvassunk egy szót Jézussal kapcsolatban. Sehol másutt, mert ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, nincs kényszer Istennél, de itt azt olvassuk, hogy Jézus kényszerítette a tanítványokat, hogy szálljanak a csónakba és evezzenek át a túlsó partra. Miért kellett kényszeríteni? Mert ellent mondtak, mert annyira hatalma alá kerítette őket ez a hangulat, és nyilván ott volt Júdás, akinek tekintélye is volt közöttük, hogy nem akartak engedelmeskedni, engedni Jézus kérésének. És hatalommal szólt, és oda parancsolta őket. Véget vetett, hatalmi szóval kellett véget vetni ennek az eseménynek, mert ő nagyon nem ezért jött, nagyon nem ez volt az ő útja. És itt történt az, hogy világossá vált Júdásban, hogy itt egészen más irányba halad Jézus, mint ami az ő elgondolása, várakozása és terve lett volna. Vele és önmagával is. Mert ugyan János nyíltan volt becsvágyó, nem tudva, hogy mi van a lelkében, de ő viszont ugyanaz volt rejtetten. Rejtetten. Ugyanazok voltak a törekvései, sőt, mindent megpróbált megmozgatni ennek a ecél érdekében. A másik, ami a döntő dolog volt, ugye azt is tudjuk, hogy nála volt az erszény, és egy jelentős ige szakasz, János Evangélium a 12. fejezetében találkozunk azzal, annak a leírásával, hogy egy bizonyos alkalommal, amikor egy vendégségben vettek részt a tanítványok Jézussal együtt, és ugye ott volt Mária Magdolna is, akit egy rettenetes állapotból, mondhatjuk azt a prostitúcióból emelt ki. Megint csak zárójelben, de nagyon nem zárójelesen jegyzem meg mégiscsak, hogy milyenek is vagyunk mi emberek, hogy vajon mennyi reményünk lett volna egy ilyen emberrel találkozva afelől, hogy ő az Isten országának a lakója lesz egykor. Hogy ő benne őszinte vágyakozás van egy tiszta, igaz életre. De nem tud, visszaesik újból és újból, de végül Isten fia Jézus kiemelt ebből az állapotból, és mély hálájából fakadóan ezen a bizonyos vacsorán ő egy szelence drága olajat feltörve megkente a lábát, és ugye betöltötte a helyiséget annak az illata, így nem maradhatott rejtve, hogy mit is tett. És másik evangélium csak azt jegyzi föl, hogy lett zúgolódás a tanítványok körében, hogy mire való az olajnak ez a tékozlása. De János evangéliuma följegyzi azt is, hogy kitől indult ki. Olvassuk itt a János 12.4-ben, hogy mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskariótesz Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondá, mintha a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba beletettek, elcsené. Megdöbbentő, ugye, ez a mozzanat is. És az összes többire ez átragadt. Az összes többire átragadt. Nem mindenki jegyzi föl, hogy honnan indult, kitől, de itt tudjuk, hogy tőle. Most nézzük meg a két tanítvány életútját, néhány mozdulatot, amit tudunk róluk, és hogy hova jutottak, és hogy min múlt. Ez a legfőbb kérdésünk, hogy min múlt. Hát egyrészt nézzük Júdás életében azt, annak az igének, annak a mondatnak a megvalósulását, hogy amit mi nem győzünk le, az legyőz minket, bűneinkkel kötöztetünk meg. Mert ugye, hogy Júdás mit is tett? Hát ezek szerint ezt tette. Amire, hát tényleg nem nagyon tudunk mit mondani, mert Jézus közvetlen közelében az ő szeretetteljes, önzetlen lényét látva ez valami minősítés, nem nagyon tudunk rámondani, hogy milyen. Ráadásul ezt, hogyha így írja János evangéliuma és János apostol maga, akkor még ugye nyilván nem tudták, csak később derült erre fény. És ennek a hosszan tartó megtűrése volt az, ami ennek az embernek a jellemét eltorzította, romba döntötte, mondhatjuk azt úgy is, az életét. És nézzük meg Jánosnál is, hogy min múlt, hogy egy ilyen ember, akiről azért azon kívül, hogy elhagyott mindent is, követte Jézust készségesen, azért lássuk meg, hogy nem sok pozitívum van följegyezve a korábbi szakaszáról. Min múlt? Min múlt? Mit mondhatunk? Az ő életében min múlt? Hogy ő nem úgy fejezte be, ahogy indult, hanem másképpen. Tessék? Igen, kihangosítom, Jézus természete hatott rá. Így van. Nagyon, nagyon jó, amit mondtál, hogy tehát Júdás eljutott egy ponton oda, ahonnan nem volt már visszaút. Nincs visszaút. Emlékezzünk, amikor kiment az utolsó vacsoráról, azt olvassuk a helyzetről, hogy lőn pedig sötétség. Kívül belül. Mert igaz, hogy este volt, de az is igaz, hogy benne egy teljes elsötétülés történt. Az utolsó esély mikor volt Júdás számára? Amikor megmosta a lábát Jézus, és a kezébe vette a szennyes lábát, és akit ő elárulandó volt, az mossa meg az ő lábát. Itt egészen biztos, hogy megremegett a lelke. De nem tört meg, nem adta fel, megtartotta magában ezt a szándékát. Sőt, Jézus még tovább ment. A Getsemáné kertben volt még egy mondata, egy szó, ami még, ha a lelke érzékeny, akkor szívéig hatolt volna. Barátom, miért jöttél? Csókkal árulod el az embernek fiát? Ugye, ami a szeretet, a közösség, az összetartozás jele? Azt az árulás elévé teszed? Tehát nála ugye az ebben való megmaradás volt a veszte, a vége. Jánosnál pedig egy pillanatra újból villancsuk fel az eseteket, hogy mi is volt, amikor azt mondja, hogy tűz szálljon alá az égből, akkor is Jézushoz megy, őt kérdezi, ugye? Nem tőle függetlenül cselekszik, hanem azért fölveti a kérdést, hogy akarod-e, hogy helyes-e. Tőle kérdezte meg. Sok minden átfuthat az ember elméjében, sokféle gondolat megjelenhet, de hogy aztán fejjel megy a falnak, vagy pedig kéri a jóváhagyást, illetve az isteni véleményt, az nem mindegy. És amikor negatív véleménnyel találkozik, hogy nem jót gondoltál, nem tudod, hogy milyen lélek lakozik benned, akkor megsértődött? Elment? Hogy engem a tanítvány társaim előtt megszégyeníteni? Hát, nem ez történik, hanem magában gondolkodik, fontolgatja, elfogadja, marad tovább. Végezheti Jézus tovább a tanító átalakító munkát, ugye, az életében. Sőt, amikor azt mondja, hogy nem tudjátok, még ezzel is kifejezte Jézus, hogy ő igazából nem tudatos gonoszságot melengetett magában. Igen, nem volt tisztában az emberi természetével. Gondoljunk a másik esetre, Márk 9.38-ban, amikor azt mondja, hogy eltiltottunk valakit. Itt már tovább ment, nem előtte kérdezte meg Jézust, hogy eltiltsuk-e, hanem el is tiltotta. De utána mégiscsak Jézushoz megy, mert a lelke nem nyugodt. Kérdésként fölmerül benne, hogy vajon jól tettük, nem jól tettük? Nem én akarom ezt magamtól eldönteni. Hozzájövök, és őt kérdezem meg, és nem négy szem közt. A többiek előtt kérdezte ezt is. Tehát láthatjuk, hogy benne nem volt ilyen önérzetesség, hogy engem ugyan meg ne fedjenek. Megkérdezte, és akkor, mikor Jézus azt mondja, hogy nem jól tetted, ezt is elfogadja. Tehát újból és újból szembesül vele, hogy hibáztam, és nem hagyja el mégsem Jézust, hanem kitart mellette. Ugye, a harmadik eset, a jobb és bal kéz felülülés, dorgálás, helyreigazítás történik. Mit olvasunk? Védekezik valamivel, hogy de igen, de nem. Hallgat, belátásra jut. Jézushoz fordul a kérdéseivel, a bizonytalanságával, és elfogadja a kiigazítást és a dorgálást. És hogyan változott meg János? Csak nagyon röviden ezt a pár sort hadd olvassam fel. A 242. oldalról. És ez a döntő. Mert mindnyájunkat sokféle rossz dolog vesz körül, meg jelenhet meg bennünk. Meg sokféle adottságunk van. Születésbeli adottságunk is, meg utána az elkövetés, a hibázásaink folytán megerősödött jellemvonásaink. De mégis van remény. János látva mégis van remény mindannyiunk számára. Nézzük meg, hogy mi a megoldás. Napról napra látta Jézus szelídségét, türelmét, hallotta tanításait az alázatosságról, hosszú tűrésről. Mindez ellentétben állt saját erőszakos természetével. Akkor min múlt ezen? Szívét megnyitotta az isteni befolyás előtt, és nem csak hallgatója, hanem megvalósítója is lett a megváltó szavainak. Az ént elrejtette Krisztusban. Megtanulta viselni Krisztus igáját, hordozni a terhét. Ezen múlik, hogy maradunk-e, hogy azt mondjuk-e, hogy Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. És amikor az örök életnek beszéde érint minket, akkor mi elfogadjuk, hogy elutasítjuk. Kitartunk a magunk szándékai mellett, vagy kérjük, hogy formálj bennünket. Elfogadom az intést, a feddést. Kérlek, buzdíts is, hogy lehessen reményem magam felől. Mert hogy el ne csüggedjünk önmagunkat látva. Isten ezért buzdít is minden esetben mindannyiunkat, hogy el ne csüggedjünk. Utolsó két sort hadd olvassam fel, ami tényleg mindannyiunknak szóló bátorítás. Isten úgy fogadja az embert, ahogy van. Ahogy van. Nekünk is nagyon szól ez a kijelentés. Közösségi szinten is, ha Isten, a szent, tökéletes Isten úgy fogadja az embert, ahogy van, akkor nekünk is el kell fogadnunk egymást teljes mértékben. És a kívülállók felé is igaz ez. Úgy fogadja az embert, ahogy van. Emberi jellemvonásaival együtt. Viszont kiképezi a szolgálatára, ha, és itt egy nagy ha, ezt én a Bibliában is beszoktam karikázni egy vékonyan fogó tollal vagy ceruzával, a ha. Mert az mindig a feltételre mutat rá. És azon múlik minden. Isten részéről minden adott. Az egyetlen feltétel a mi részünkről. Kérdéses, hogy megvan-e. Olvasom itt még egyszer. Isten úgy fogadja az embert, ahogy van, emberi jellemvonásaival együtt, kiképezi szolgálatára, ha nevelhető és tanul tőle. Ezen múlik. Minden ezen múlik. Nevelhetőség. Ugye ezért is mondja azt, hogy ha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek. Egy kisgyerekben is benne van mindenféle rossz dolog is, raplék is. Tudjuk, mi minden van a kisgyermekek életében, viszonyulásában. De nevelhető, formálható. Nem egy szilárd anyag, hanem képlékeny. És amennyiben mi Isten kezében nevelhetőek, taníthatóak, képlékenyek maradunk, és mellette maradunk, akkor ilyen távolságból, ahonnan János indult a természetét tekintve, eljuthatunk oda, ahova eljutott ő, hogy szeretett tanítványá vált, szeretett tanítványá. Ugye, amire nem mondhatjuk, hogy a kezdetben a jellemvonásai túl nagy reménységet adtak volna. És hadd említsem meg még befejezésképpen azt a gondolatot, hogy olyan időszak felé haladunk, olyan kor felé, amikor egyre inkább nyílik az olló két szára. Isten nagy világosságot ad, nagy kiváltságokban részesít valamennyiünket. Elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Nem kívülről, belül, a lelkünk legmélyén. Ettől függ egyedül, hogy a legvégén, amikor csak két csoport lesz, amiről a szombatiskolán is egy szót ejtettem, hogy két csoport lesz a legvégén csak, aki a jellemében éj feketévé sötétült el, és aki kristálytiszta, ragyogó fehér ruhát kapott Istentől. A legvégén csak árulók lesznek, és Isten szeretett tanítványai. Csak árulók, és csak szeretett tanítványok. És rajtunk múlik, egyedül rajtunk múlik, hogy mi melyik csoporthoz fogunk tartozni. Elnyúlhat az időszak valameddig, ameddig esetleg a kettő között billeg bármelyikünk. Igen, a rossz szokásaink miatt, és ezeken az említetteken kívül sok minden mást is említhetnénk. Lehet, hogy egész más jellemző ránk, de ugyanúgy meg kell tőle szabadulnunk. Ugyanúgy szeretne abból kitisztítani bennünket Isten. Nincs bűn és bűn között olyan értelemben különbség, hogy kis bűn meg nagy bűn. Megbánt bűn van, és meg nem bánt bűn. Elhagyott bűn, és el nem hagyott bűn. A legkisebb is okozhatja a vesztünket, és a legsúlyosabb bakból is lehet megtisztulni, és kinevelődni Isten által, mert ami embereknél lehetetlen, az lehetséges nála és vele együtt. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ezekkel a gondolatokkal készüljünk a jövő heti úrvacsorára is. Nem az a lényeges, hogy mi volt, vagy mi van, mivel küzdünk, hanem tekintsünk rá, és őt szemlélve, az ő készséges munkálkodását elfogadva a lelkünkben, és elfogadva egymást teljes szívünkből, mert ugye egy úrvacsora az egymással való közösség megerősítésének is az alkalma, hogy igazán egy olyan alkalom lehessen, ami egy mérföldkő lehet az Isten országa felé vezető úton mindannyiunk számára. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.